A mai alkalom, a reggeli alkalom a második alkalma a délelőtti sorozatunknak, aminek a házassági alapelvek és a házasság kérdései a fő témája. Az első alkalommal tegnap a házasság alapelveiről szóltunk néhány gondolatot, néhány alapelvet fogalmaztunk meg, a ragaszkodás alapelvét, a mi központuság alapelvét, és a szeretet táplálásának, vagy a szeretet gyakorlatának a szükségleteit, szükségességét. És a mai alkalommal egy újabb témára térünk rá, aminek ez a címe, hogy elfogadás, megértés, együttműködés a családban. Tehát így fogalmaznám meg még egyszerűbben a mai témánkat, többnyire a szerepekről fogunk beszélni, a férj és a feleség szerepeiről, feladatairól és felelősségeiről. Nagyon sok házasságban láthatjuk és tapasztalhatjuk, sajnos talán a sajátunkéban is, hogy ezek valahogy nincsenek a helyén, és nincsenek megbeszélve ezek a kérdések, hogy kinek mi a feladata, ki mit kell, hogy végezzen egy családban, és hogyan tudjuk a feladatokat, felelősségeket harmonikusan megosztani, úgy, hogy kiegészítsük egymást, és ezáltal tényleg egy szép harmónia alakuljon ki a családban. Én azzal kezdeném elsősorban, hogy nem is a szerepek a nagy kérdés, hanem az első két fogalom itt, hogy az elfogadás, megértés, és azután jön az együttműködés. Megfogalmazhatjuk azt a problémát a házasságokban, szinte minden házasságokra jellemzően, amit a Biblia is megfogalmaz, hogy a teremtés rendje sajnos nem működik a bűneset óta tökéletesen. A teremtés rendje a házaspárok között. Mert a harmónia és a teremtés szépsége megvolt az első napokban, nem tudjuk, hogy mennyi idő telhetett el a bűneset óta. Ugye bibliailag megközelítve ezt a kérdést, azt láthatjuk, hogy egy komoly baleset történt a teremtés rendjében. A házaspárok között is kialakultak a küzdelmek, kialakultak az ellenpontok a házastársak között, és ez sajnos felborította aztán a szerepek felvállalását és a megfelelő felelősségek követését és gyakorlatát is a házasságokban. Laci tegnap beszélt este már arról, hogy milyen csodálatosan tervezte meg Isten az első emberpárnak az otthonát, azt a világot, ahol az ember boldogan élhetett, férj és feleség, ahol minden adva volt arra, hogy tökéletes, boldog, fejlődő életet éljen az ember szeretetben a társával. Beszélt Laci arról, hogy az Isten odaadta az embernek az egész földet, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ugye, tehát, hogy ne a városokba zsúfolódjatok, ne panelházakba, és hát ugye most már tudjuk, hogy ez sokszor kényszer és szükséglet, hogy örül, ha valaki egy kis panel lakásba juthat örökség, vagy az olcsóság folytán. De az Isten kezdettől fogva a természetbe, a természet közelségébe helyezte az embert, hogy ott lássa el mit, milyen feladatot? Ugye az első emberpárnak mi volt a feladata? Művelje és őrizze a kertet, az Éden kertjét. Művelje és őrizze. Tehát gyakorlatilag mind a ketten kertészkedésre, a föld művelésére teremtetett lények vagyunk, ugye a férfi és a nő. Nyilván, hogy ez, mivel a természet közelségében való életet jelentette, ez természetesen hozta magával ezeket a feladatokat. Élni lehetett a földből, tehát meg lehetett élni abból a gazdálkodásból, amiről majd Laci fog beszélni, hogyan gazdálkodjunk a családban az anyagiakkal. De mondhatnánk azt is, hogy csodálatos volt a két lény között, a férfi és a nő között az a harmónia, ahogy egymáshoz viszonyultak, ahogy egymás között megosztották a feladatokat, ahogy megosztották egymás között az érzéseiket, a gondolataikat. Azt olvashatjuk a második fejezetben, hogy és teremtette az embert, és az, igen, és bocsátott az Úristen mély álmot az emberre, és elaludt, és akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, ugye Ádám alvása közben, és asszonyá teremtette, az abból teremtett asszonyt, és vitte az emberhez az asszonyt, és mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Tehát ugye a férfi kifejezés az Ádám az is, az Éva a nő, az asszony, a héber szó pedig isá. Hát is és isá, a két lény teljesen ugye mellé rendelt viszonyban vannak, tehát nincs a Biblia szerint, hogy az a férfi a főnök, a férfi a, hát hogy így mondjam, a felsőbb rendű lény, és az asszony pedig az alacsonyabb rendű lény, mert ugye egyébként tényleg az Isten a férfit teremtette elsőként, szokták mondani a teremtés koronájaként, de hát már ezt kevésbé látni a férfiakon, és teremtette az asszony pedig a férfi oldalbordájából, de hát gyakorlatilag egy testből, egy lény, egy anyagból teremtetett mind a kettő is. Ahogy mondja a Biblia, Isten teremtette az embert az ő képére és hasonlatosságára, férfiúvá és asszonyjá teremti őket, tehát egyenrangú társakká. Sajnos ez a mellé rendelt viszony, ez az egyenrangúság a bűneset következtében felbomlott. A férfi a legcsodálatosabb teremtményt ismerte fel a feleségében, aki nélkül élni nem tudott, akit ugyanolyan tökéletesnek látott, mint az Istent, hogy az Isten teremtői alkotásában gyönyörködött, azt mondja, ez már csontomból való csont, ez már testemből való test. Tehát a megbecsülés ott volt a férfiben az asszony iránt, ott volt az a tökéletes dicséret, elismerés az asszony iránt. Na ez az asszony, akit az Isten nekem teremtett, ezt megbecsülni, ezt értékelni kell, és annak okáért elhagyta a férfi az ő atyát, anyját, s ragaszkodott feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ahogy erről tegnap beszéltünk, és utána megfogalmazza az írás, voltak pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége is nem szégyelték. Ezt a mezítelenséget sokszor félre szokták érteni, nem azt jelenti, hogy ők tényleg ott pucéran sétálgattak az édenkertjében, nem elsősorban elregen, hanem Isten adott nekik egy érdekes fényruhát. De úgy voltak mezítelenek, hogy maguk nem kellett, hogy öltözködjenek, nem kellett ruhákat hordaniuk maguknak, mert az Isten körülvette őket egy csodálatos fényruhával, és ez mondjuk elég volt arra, hogy mondjuk a szemérem érzést is megtartsa bennük. Tehát mondhatnám, hogy tényleg tökéletes volt a harmónia a férfi és nő között, az már csak egy későbbi torz fordítása a Bibliának, amit itt olvastunk, hogy ez már asszony embernek neveztessék helyett, ugye Károli így fordította, hogy ez asszonyi állatnak neveztessék, ez már a korabeli torz gondolkodásból fakadó, mikor az asszonyt alacsonyabb rendűnek tekintették a férfinál, ez az egész középkoron keresztül végighúzódott, de a patriarkális ókori korszakból hozott hozadék az, hogy hát a férfi egy kicsit mindig értékesebb az asszonynál. Ez már a teljesen értelmét vesztette szerintem. Egyik legkedvesebb tanárom, Reisinger János szokta mondani, hogy hát az emberiség legértékesebb fajtája az asszony. Bocsánat, hogy ember fajtája az ma is az asszony, mert a legtöbb terhet, a legtöbb gondot tudja hordani a vállán a férfival szemben, aki képes terheket és fájdalmakat is többet talán elhordozni, mint a férfi. Hogyha megnézzük, ugye tényleg az asszonynak azt mondta az Isten, hogy ezután fájdalommal szülsz magzatot. Megsokasítom a te viselőséget, fájdalmaid, fájdalommal szülsz magzatokat. Tehát Isten a fájdalom érzést, a fájdalom küszöböt is az asszonyoknál egy magasabb szintre teremtette, hogy a fájdalom tűrésben is az asszonyok többet kell, hogy viseljenek, már csak a szülés kapcsán is, meg a terhek hordozása kapcsán is. De hogy, mint mondtam, az első probléma mi lehetett, ami okozta a harmónia felbomlását? Ami aztán a férfi uralkodásához vezetett, mert azt olvashatjuk a 16. versben, a bűneset után azt mondja az asszonynak, fájdalommal szűrsz magzatokat, epeked el, vagy epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Hát mi történt az első emberpárnál, hogy ez következett be? Ugye most talában hallgattam ezt a, vagy néztem ezt a filmet, amit majd megnézünk egyet-kettőt itt közösen is. Hát tényleg a probléma ott kezdődött, hogy az asszony elhagyta a férjét. Márpedig, hogy milyen értemben ott voltak az Édenben, csodálatos körülmények között, és egyszer csak az asszony elkóborolt a férje mellől, és hova kóborolt? Ugye a jó és a gonosz tudás fája felé vette az irányt, és ott szóba elegyedett a kígyóval. De természetesen aztán utána a következő baj következett ebből, ezt vonta is maga után, a férje is utána nyomába eredt, mert azt olvashatjuk már a bűnesetkor, hogy amikor az asszonyot elbeszélget a kígyóval, hogy hát ugyan hát nem lehet ehhez a fához nyúlni, mert az Isten azt mondta, hogy ez a jó és gonosz tudás fája, ne egyél arról, mert amely napon eszel arról, meg se illesd, mert meghalsz. És akkor ott beszélget a kígyóval az asszony, ugye furcsa, nem tűnt fel neki, hogy a kígyó beszélni tud, és egy gyönyörű állat volt, nem ilyen ronda csúszómászó állat, mint ahogy ma látjuk. Ez egy rendkívül tetszetős, mint egy angyal úgy nézhetett ki egy kígyó. És akkor egyszer csak azt látjuk, hogy a férj is ott van már, mert amikor ott meggyőzte a kígyó az asszonyt, hogy hát vegyél csak ebből a fáról, mert olyan leszel majd, ha ebből eszel, mint az Isten, akkor utána vett az almából, vagy nem az alma, nem lehet tudni, hogy milyen gyümölcs volt természetesen, csak ez már beívódott a gondolkodásunkba, szakított a gyümölcsből, és adott a vele lévő férjének is. Tehát valahogy a férje is oda került a közelébe a fának, a feleségével együtt. De mint ahogy mondtam az elején, hogy ott kezdődtek a bajok, hogy elhagyta az asszony a férjét, a férje mellől elment olyan helyre, ahova nem kellett volna, ahova az Isten megtiltotta, hogy oda menjenek, sőt, meg se illessék azt a fát. Sokan ezt egy mesetörténetnek tartják, ezt a történetet, de én azt gondolom, hogy ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor minden mozzanatnak komoly jelentése van, és itt is komoly jelentése van annak, hogy még a bűneset előtti ember valahol már kezdett egy kicsit távolságba kerülni egymástól, és amikor ez az egy test már nem egy test, és amikor az együvé tartozás érzését, tudatát nem értékelték annyira, ott kezdődtek a bajok. Aztán itt borulnak fel ezután a szerepek is, és a felelősségek is. Mert mit következett ebből? Ugye csak röviden mondom, hogy ugye miért nincs elfogadás, megértés a családban. Szóval miért nem tudjuk mi megérteni és elfogadni a másikat úgy, ahogy van? Mert aztán, amikor ez történt, hogy eltávolodtak az Istentől, és hátat fordítottak az Isten törvényeinek, és elfogadták az ellenség által kínált önzés törvényét, a magam útját járás törvényét, az énemnek való engedésnek a törvényét, akkor ebből az következett, hogy megjelent a félelem az életükben, elrejtőztek az Isten elől, és ami az egymással való kapcsolatukban történt, az a következő, amikor az Isten megkérdezte ugye Évát, hogy vagy Ádámot, hogy hol vagytok, hol vagy, akkor azt mondták, hogy hát, és mondta az ember, miért tettél arról a fáról, melyről tiltottalak, hogy arról ne egyél, és azt mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, úgy ettem. És megkérdezi az Isten, miért fogyasztottál arról a fáról, amit mondtam, hogy meg se illessél? És akkor mit kellett volna mondani Ádámnak? Hát szégyellem magam tényleg, hogy ilyenbe csúsztam bele. Magam útját jártam. Nem. Ugye, hibát követtél el? Hibát követtél el az életedben? Ki a hibás? Hát az asszony. A hibás. Az asszony, akit te mellém adtál, tulajdonképpen te vagy a hibás, hogy ilyen asszonyt adtál mellém. Hát miért nem adtál egy jobb asszonyt, aki nem csámborgott volna el tőlem, vagy nem hagyott volna ott engem? Tulajdonképpen azt az asszonyt, akit mellém adtál, az a hibás, meg hát te is hibás vagy, és megjelent a hibáztatás a házasságban, ugye? Szóval nem tudom, észrevesszük-e, amikor a házasságunkban valami probléma van, férj és feleség között, apa és anya között, mondjuk gyereknevelésben, a gyerek valamit rosszul csinált, ugye? Ki a hibás? Hát miért engedted meg ennek a gyereknek? Miért nem szóltál rá arra a gyerekre? Meg miért felejtetted el azt? Milyen jó, hogy valaki házasságban él, hogy mindig van valaki, akit lehet hibáztatni, ugye? Míg egyedül éltem, nem találtam senkit ott a közelben, hogy kit lehessen hibáztatni, de most már, hogy nem vagyok egyedül, már legalább van egy bűnbak. És milyen jó, hogy nem vagyunk hibásak, vagy gondoljuk magunkról, hogy nem vagyunk hibásak. Megjelent tehát a vádolás, a hibáztatás, és utána mi történik? Hát az asszony is, mikor megkérdezi a Jóisten tőle, az asszonytól, hogy mit cselekedtél, az asszony pedig azt mondja, hogy hát a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Tehát ő pedig ugye, hát ő is talált bűnbakot, ugye hát a kígyó, hát tényleg a kígyó volt. Igazat mondott valóban, hát a kígyó ámított el, de hát el lehet ámítani? Hát téged ilyen könnyen be lehet csapni? Hát, amit mondtam, azt meg lehetett hazudtolni, és annak ellene lehetett mondani, és te ezt elhitted neki? És ezután történik az, amit most már így egészen konkrétan a házassági problémával kapcsolatban meg kell fogalmazni, hogy a két ember között, a házastársak között az a harmónia következőképpen borult fel. Az, amikor, hogy értékelem a másikat, csontomból való csont, testemből való csont, egyenrangú felek vagyunk, összetartozunk, és szeretjük egymást, és kölcsönösen szolgáljuk egymást, annak a törvénynek a helyébe mi következik? Az asszony epekedik a férj után, ő pedig uralkodik rajta. Mit értünk ez alatt? Talán az utolsó részt azt úgy értjük, hogy mit jelent, nem? Hogy a férfire mi jellemző a házasságban? A férfire az jellemző, hogy szeretne egy ilyen pasa lenni. A férfi szeret basáskodni, szeret főnöknek lenni. Szeretné ha ő körülötte forogna minden. Őt szolgálja az egész család. Ugye ő úgy leül, dolgozik. Most persze mindenki, aki itt van, tisztelet a kivételnek, csak a jelen valók mindig kivételek, de általánosságban ez jellemző az emberi férfi természetre, hogy úgy elismerésre vágyik, dicséretre vágyik, úgy, hogy őt emelje fel az asszony, és ismerje el, hogy ő a vezető, mert hogy ő az erősebb, ugye. Csak úgy, hogy a teremtéskor, a bűneset előtt Isten az embert valóban erősebbnek teremtette az asszonynál. Ugye így mondja Péter levele, hogy gyöngébb edény az asszony, de nem azért teremtette erősnek, hogy visszaéljen az erejével, hanem hogy szolgálja a társát azzal az erővel, azokkal a képességekkel, amit az Isten adott. Ennek ellenére az erejével visszaélve ő szolgálatra kényszerítené a házastársát, a maga szolgálatába állítaná a házastársát, ahelyett, hogy ő szolgálja őt. Ez a része a férfi típusnak sajnos, ami az emberi természetre és a férfiakra kicsit jellemzőbb, és a másik rész pedig ugye a feleségnél mi történt, miután hát megszakadt az a bensőséges kapcsolat a férfivel, tehát ez a szeretetben való összetartozás tudata felbomlott és megszűnt, ezután epekedik a férje után. Hát ugye miért epekedik? Nyilván oka van annak, hogy epekedjen, mert ő csak uralkodni szeretne, ő neki elvárásai vannak a férje iránt, a férjének csak elvárásai vannak a feleség iránt, legtöbbször, és az asszony azt érzi, hogy nem kapja meg azt az igazi szeretetet a férjétől, amire neki szüksége lenne, és amire teremtette az Isten az asszonyt, hogy szeretetet kapjon a férfitől. Tehát arra teremtette az asszonyt, a jó Isten, a teremtéskor, hogy a férfi szeresse őt. Mert, hogy miért teremtette meg a férfit után az asszonyt? Mert azt mondta a férfi, hogy hát csodálatos ez a teremtés, minden nagyon tetszik benne, szépek ezek az állatok is, de nem társam. Nem társaim az állatok, meg a természet. Tehát attól én nem vagyok boldog. Szeretnék valakit szeretni. Szeretném valakivel megosztani a szeretetemet. Ez volt az igénye a férfinek. Hát akkor azt mondta, jó Isten, teremtek neked egy csodálatos teremtményt, egy asszonyt, szeretheted. Erre mit csinál az ember? A bűneset után elkezd uralkodni rajta. És az asszony pedig ebből természetesen mit fog tenni? Epekedik a férje után, epekedik a szeretet után, mert nem arra teremtetett, hogy uralkodjanak rajta, hanem arra teremtetett, hogy szeressék. De hát persze a férfit is arra teremtették, hogy szeressék, mert az asszony is szerető lénynek lett teremtve, és azért is, mert hogy ugye Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette mind a két szemét, tehát Istennek a hasonlatosságát pedig leginkább a szeretetben lehet utolérni. Tehát mi nem úgy vagyunk hasonlatosak az Istenhez, hogy minden tudók vagyunk, minden tudunk, abban vagyunk hasonlatosak az Istenhez, hogy Isten a szeretet, és mi szeretetre vagyunk teremtve. Tehát itt történt az, hogy aztán a szerepek is felbomlottak, ugye? És a felelősségek, és az egymás iránti viszony tulajdonképpen minden borult a bűneset után. Mondhatnánk így is, kedves táborozók, hogy megszületett a két emberben, a kezdetben egy testét alkotott, egybeszerkesztett emberben, az egymás szolgáló és szolgálatra teremtett emberben a követelőzés és a vádolás egymás iránt. Tehát a bűneset azt hozta be az ember kapcsolatában, a házasságba, hogy én nekem elvárásaim, most már inkább elvárásaim vannak a másik iránt, mint kéréseim. Tehát az ember a házasságában is úgy el tudja képzelni magának, hogy hát nekem mi lenne jó, meg mit tegyél meg nekem, hogy én jól érezzem magam. Ugye? Erről beszéltünk az első. Nem ilyenek vagyunk kicsit, hogy úgy elgondolkodunk, hogy lehetne a házasságom jobb, mit kellene változni a másiknak. Miben kellene változni a másiknak? Általában ez az első gondolat, ami úgy fölvetődik minden házastársban, hogy hát én hogyan lennék boldogabb, ha a másik megváltozna? Hogy tehetne a másik boldogabb engem? És benn van ebben igazság, mert mindenkinek változnia kell. Igazabb van ennek a gondolkodásmódnak is valahol, hogy hogyan lehetne a másiknak megváltoznia, az is fontos kérdés, meg miben kell megváltoznia, csak mi van az első helyen. Az első helyen nem annak kellene lenni, hogy miben kellene a másiknak változnia, hanem miben kellene nekem változnia, hol kezdődik a változás igazán, rajtam kell, hogy kezdődjön. És a gondolkodásmód egyébként csodálatosan különbözött egyébként a férfiben meg a nőben is, kezdetén, de ez a különböző gondolkodásmód mégis csodálatos harmóniába tudott olvadni. De a Jóisten ma is úgy teremti meg a férfit és a nőt, hogy gyönyörűen kiegészíthetik egymást. Például a hormonálisan is másképpen működik a férfi és a nő. Például a férfiakban túlteng a tesztoszteron hormon, a hölgyekben meg a steroin, vagy a szerotonin hormon van több, ami ugye a depresszió elleni hormon. A szerotonin, bocsánat, igen, ez a hormon, ez több van a hölgyekben, és ez a nyugalom és a békesség hormonának is nevezhető. A tesztoszteron hormon, az pedig egy kicsit a kockázatvállalásra ösztönöz, a nagy tervek megvalósítására ösztönöz, a vágjunk bele, csináljuk meg, gondolkodást erősíti, a versenyszellemre késztet ez a hormon, ez a tesztoszteron. Azt mondják, hogy a sportolókban, megfigyelték a hölgyeknél is, a női sportolóknál is több van ebből a tesztoszteron hormonból, mint mondjuk egy átlagos hölgyben. De a férfiakra jellemző versengés, kockázatvállalás, gyerünk bele, csináljuk. A hölgyek meg egy kicsit átgondoltabbak, és milyen jó, hogy békességben, nyugalomban szeretnek lenni, biztonságra vágynak jobban a hölgyek. A férfiak nem vágynak biztonságra. Már a gyerekeknél megfigyeljük, a fiam az neki megy a biciklivel a falnak, aztán nem érdekli semmi. A lányok meg elbabázgatnak, nyugalmasan, szépen, csöndben, a sarokban, gyakrabban, jobban, ugye. Szóval tényleg annyira mások vagyunk, de ezt a különbséget a Jóisten nem azért teremtette, hogy ellentétben legyünk egymással, hanem hogy egymást kiegészítsük, és egymást segítsük. Egyik újságunkban, ami talán a következő számba fog megjelenni, Vég Józsefnek a cikke, azt írja, hogy a férfi gondolkodás olyan, mint a gofri, az asszonyi gondolkodás meg olyan, mint a spagetti. De szóval lefordítom, hogy mit jelent. A gofri gondolkodású férfiak azok így kockákba gondolkodnak, mint a gofri. Mindig így fiókokba. Én az autóm, de fontos az autóm, de fontos az állásom, de fontos ez a munkám. Ilyen fiókokba betesszük a fontossági sorrendet. Az asszonyok ugye spagetti, az pedig ilyen, tehát ahogy a spagetti így össze van keverve, összefüggésekben jobban látnak dolgokat. Tehát egy összefüggésben valahogy egészben tudnak gondolkodni. Jól mondom? Nem? Akkor majd... Ez a... Nem. Folyamatában. Ja. Ez a harmadik számban jelent meg? Ja, bocsánat, akkor én vagyok a főszerkesztő, de ez úgy nem maradt meg, mert előre olvasok cikkeket meg visszafelé, úgyhogy már nem tudom, megjelente vagy nem jelent meg. Tehát folyamatában gondolkodik az asszony, ugye van eleje, van vége a dolgoknak, mint a spagettinek, a gofrinak meg csak ilyen kockái vannak és kockákban. Tehát szerintem van ebben sok igazság. Kicsit bugyuta hasonlat, de szerintem jó. Tehát ebben viszont megértéssel kell lennünk egymás iránt, nem? Tehát, hogy férfi gofri gondolkodással, fogadja el a feleség, hogy ilyen gofri fejű a férfi. Bocsánat, ilyen kockákba gondolkodik. Kicsit szögletesen gondolkodik. Az asszony pedig folyamatában lát dolgokat, és lehet, hogy nem olyan mélyen, lehet, hogy nem fókuszál úgy, hogy hú, de fontos most, hogy az az autó jó legyen, meg hogy ott a munkádban minden, de mindent tud együtt látni, és tudja egy kicsit visszafogni a férfit, hogyha tudja figyelmeztetni a férfit arra, hogy vigyázz, most csak azt a kockát vetted észre, de ott van még más is, azt is meg kéne nézni, hogy beilleszkedjen a képbe. Feleségem sokszor figyelmeztet arra, hogy ha mondjuk elmegyek valahova, hú, de fontos, hogy most maradjunk az autónál, bár nem vagyok egy ilyen autós valaki, megyek a szerelőhöz, akkor ne csak arra koncentrálok, hogy hú, odaérjek a szerelőhöz, hanem akkor vásárolj be, közbe, menj be ide, intézd el azt is, csináltasd meg azt, aztán utána menj el kocsit szereltetéshez. Tehát, hogy szépen illesszem be a napi programomba azt, ami még fontos egy asszony szemével is, és nem csak a férj szemével, ugye? Tehát ilyen szempontból nagyon szépen kiegészíthetik egymást a a felek, hogyha odafigyelnek egymásra, és elfogadják egymás tanácsát. Szeretnék arra rátérni, hogy a követelőzés, ugye, és az elvárások, azok általában mindig megkeserítik a házasságot. Visszatérve erre az alapra, hogy epekedik az asszony a férje után, tehát kicsit mondanám, hogy zsörtölődik, ha nem kap elég szeretetet, finoman szólva, hisztiket is képes produkálni, hogyha ez az epekedés benne elmélyül, a férfi pedig hajlamos inkább ugye a keménykedésre, uralkodni, és ez csönd legyen, ez van, így van, nem érdekel, mit mondasz. Én ezt csinálom, és így lesz, ahogy én gondolom, erre hajlamos. És csináld meg azt, úgy uralkodik, hogy akkor kapod meg a szeretetet, hogyha ezt és ezt az igényemet kiszolgálod. Az asszony meg azt mondja, hogy akkor tudom kiszolgálni azt és azt az igényedet, ha szeretsz engem. És ezt mondja a Pálhegyi Feri bácsi, hogy ez a házasság ördögi köre, perpétum mobile, hogy mindenki azt mondja, szeretlek téged, férjem. Elismerem, hogy te vagy a főnök, ha szeretsz engem. Férfi meg azt mondja, ha majd kiszolgáltál engem, mert én vagyok a fő fej, akkor szeretlek téged. Tehát mindenki azt mondja, hogy ha kiszolgáltál engem, akkor szeretlek. A feleség meg azt mondja, ha szeretsz engem, akkor szolgállak. És sokszor emiatt fagy be a kapcsolat, ugye? Ez egy ördögi kör, hogy mindenki a másiktól várja előbb, hogy megtegye azt, amit ő kérne. És ezáltal tényleg hát valahogy ezek a házasságok ugyan csikorognak, nyikorognak, nem működnek a maguk rendje szerint, mert mindenki a másiktól várná azt elsősorban, hogy ő tegye meg az első lépést, akkor működök majd én is jól. És ezzel szemben a Biblia egy egészen más modellt állít elénk. Olvassuk is föl Efézusi levél 5. fejezetéből, amit már olvastam, hogy hogyan lehet igazából ezt a áthidalhatatlannak látszó ellentétet és ördögi kört, vagy 22-es csapdáját feloldani és megszüntetni a házasságban. Az Efézusi levél 5. fejezetét szeretném olvasni, hogy itt Isten megadta azt, hogy hogyan működik jól egy házasság a szerepek szintjén. Már idéztem egyébként tegnap is. Az 5. fejezetben azt mondja, így kezdődik a 22. vers. Egy kicsit a kedves hölgyeknek lehet, hogy rosszul fog hangzani, hogy így kezdődik a dolog. Ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. És utána azt mondja, mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek a férjüknek mindenben. És utána mondja a férfinek, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy megszentelje, megtisztítván a bűznek fürdőjével az ige által. Hát az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy itt az engedelmességet fogalmazza meg az ige, de itt egy nagyon fontos kifejezésre szerintem fel kell figyeljünk, és szeretném a figyelmet felhívni, hogy engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Ebben a kifejezésben az van, hogy nem először a férfinek kell engedelmeskedni, hanem az Úrnak. Úgy legyetek engedelmesek a férjeteknek, ahogy az Istennek. Érdekes, hogy ez persze a férfi számára is kívánalom, hogy engedelmeskedjen az Istennek, de mondhatnánk azt, hogy nem fog működni az engedelmesség a feleség részéről, amíg az Istennek nem engedelmeskedik. Ez lehet, hogy egy kemény mondat volt, de mondhatnánk így is, hogy amíg nem tanulja meg most ez az engedelmesség szó egyébként kinek tetszik. Tehát ugye nem szimpatikus senkinek, hogy gyerekeknek szoktuk mondani, hogy legyetek engedelmesek, de mondhatnánk így is, hogy ha lefordítjuk egyszerűbben, és nem ilyen kemény kifejezése, hogy engedelmeskedjél, mert eznek van egy ilyen parancsoló hatása, hanem azt mondanánk, hogy az engedelmesség azt jelenti, hogy rendeld alá az énedet a jobbik énednek, és kövesd azt inkább, ami a jó az életben, és ne a kedved szerint élj, hanem annak, ami jó, ami erkölcsileg és egyébként helyes dolog. Tehát, hogy engedelmesek legyetek a férjeteknek, mint az Úrnak, itt innen kezdenénk, hogyha megtanulja az ember mindig a jobbik énjének engedve élni az életét, megtanul az Isten iránti engedelmességben járni, akkor nem lesz nehéz a férjnek engedelmeskedni vesző, ha ő Krisztus szeretetével szereti őt. Tehát vesző, ha a férfi olyat kér a feleségtől, ami mindenki javát szolgálhatja. Bár először a feleségnek nem biztos, hogy tetszeni fog, de ha a férfit a Krisztus lelke és a Krisztus szeretete vezeti, akkor lehet, hogy az jót tesz majd a feleségnek, és ezáltal növekszik a szeretetük. A mai világ ugyebként arról szól, hogy mellé rendelt viszonyban élnek, nem főnök egyike se a másiknak, de mégis arról szól egy kicsit, hogy a férjek sajnos nem vállalják a vezető szerepet. Ennek több oka van, lehet, hogy azért is, mert félénkek, mert bátortalanok, vagy nagyon karakán és határozott a feleség személyisége, és ő képes átvenni az irányítást a családban. Tehát magyarán azt fogalmazhatjuk meg, hogy nincs itt főnökösködésről szó, nincs itt arról szó, hogy a férja parancsot osztogatja, a feleség pedig engedelmeskedik, hanem arról szól, hogy minden közösségben, minden munkahelyen, még az állatvilágban is kell, hogy legyen egy vezérkos. Bocsánat most a kifejezésért, ugye az állatvilágban. Ugye a szarvasok és a madarakat nézzük meg. Gyerekeim kérdezték, miért mennek ezek a madarak így mindig csoportos? Miért szállnak ezek a madarak olyan szépen úgy együtt, ugye, hogy össze nem ütköznek, de szépen 40-50 madár. Hát ezt tudja valaki? Mert így könnyebb a légáramlat, ahogy előttük mennek páran, ugye a vezetők, azok olyan légvákumot csinálnak, levegővákumot, hogy az utánuk jövőknek könnyebb repülni. Tehát akik elől mennek, azoknak nagyobb erővel kell a szárnyukat mozgatni, a levegőt előre hasítani. Ugye mentünk már így kamion után, vagy nagyobb autón, ilyen szívó hatása van, légszívó hatása van annak, hogyha előttünk gyorsan megy valaki. És a madarak azért mennek csoportosan, mert ha elől megy erős három madár, vagy egy, akkor az egy vákumot teremt, ami a utánuk jövőknek könnyebbé teszi a repülést. A szarvasok is mindig együtt, meg az őzek is együtt szaladgálnak az erdőben. Miért? Mert a kos, vagy a bak, ugye a szarvasba, az tudja, hogy merre kell menni, merre van a víz, merre van a folyóvíz. És alárendelik maguk, mert tudják, hogy az a vezető, az jó helyre vezeti őket. És a munkahelyen is, ha főnök nélkül csak beosztottak lennének egy munkahelyen, mi lenne ott? Egy gyárban, nem lenne igazgató? Vagy egy hajó nem lenne hajós kapitány, aki vezeti a hajót. Tehát, ugye káosz. Mindenki csinál, amit akar. Mondja a Biblia is, hogy ahol nincs vezetés, elvadul a nép. Ahol nincs vezetés, tehát vezetésnek lennie kell. Tehát ki vezessen? Hadd tegyem fel a kérdést, ki vezessen a Biblia szerint? Vagy még a logika szerint, a józan paraszti logika szerint is, szerintetek ki lenne alkalmas a vezetésre a házasságban? Kell vezetni egy házasságot is? Két ember között is kell, hogy legyen egy, aki segíti a másikat, vagy vezeti a másikat magával együtt. Ha már gyermekek vannak, akkor még inkább egy kis közösséget vezetni kell. Nincs olyan, hogy vezetés nélkül maradjon valami. Ahol nincs vezetés, ott elvadul a nép, ezt mondja a példabeszédek könyve. Ahol nincs vezetés a családban, ott anarchia van. És ahol nem az vezet, akinek vezetnie kell, ott is anarchia van, vagyis ott is szomorúság van. Feleségem kezdettől fogva, ahogy megismerkedtünk, tényleg, ez tényleg nagyon köszönöm neki, hogy azt mondta, hogy ő nem akar irányítani, ő vágyna az irányításra. Láttunk olyan boldog feleséget, aki vezetett és boldog volt. Minden hölgyben ott van az, hogy feltekinteni, példát látni a férjembe és követni őt. Ezek a boldog feleségek, akiket egy kedves, szerető férj tud irányítani. De ahol a feleségnek kell irányítani, én még ott boldog feleséggel nem találkoztam. Ahol a feleségnek kellett megmondani, hogy most ide költözünk, most te oda mész dolgozni, én most ezt csinálom. Tehát amikor a feleségek, ugye az emancipáció nagy mozgalma kitermelte azt, hogy én megyek, én miniszterelnök akarok lenni, én nem tudom, mi akarok lenni, én vállalatvezető leszek, hát ott milyen család lesz? És a férjekből mit csináltak a feleségek, vagy a férjek magukat tették azzá, és kénytelenek voltak a feleségek felvállalni a vezető szerepet. Papucsnak hívják, ugye ezt a papucs férjek, akiket a feleségek hát irányítanak. És a legnagyobb probléma a házasságban, amikor egy férj nem vezető és nem férfi. A legtöbb probléma ott kezdődik, amikor nem irányítja, nem vezeti, nem terelgeti, nem tanácsolja a feleségét és a családját a férfi. 3-4 dolgot szerettem volna kiemelni, hogy miben kell, hogy vezessen a férfi. De még mielőtt erre rátérnék, hadd tegyem fel a kérdést. Nagyon sok esetben a hölgyek azzal igazolják magukat, mondhatnánk így is, hogy hát ők a vezetők a családban, mert a férj nem látja el ezt a feladatát. Nem látja el ezt a kötelességét. És azt mondja, hát rám marad minden. Rám marad az, hogy hivatali ügyeket intézni, minden anyagi kérdést intézni, hogy mit, hova, hogyan gazdálkodjunk a pénzzel. Rám marad a gyerekek beiratása, iskoláztatása, munkahelyre járok, minden szinte rám marad. Miért? Mert hát a férjem meg csak a magáival foglalkozik. Csak a magát sztárolja, vagy a maga életét éli. És akkor mi a teendő? Tényleg a feleségnek kell vezetnie? Akkor a feleség vegye át a vezető szerepet, ha ilyen visszahúzódó és felelősséget nem hordozó férjel hozza össze a sors? Egy ilyen házassági tanácsadó könyvben azt olvastam, hogy ha egy ilyen férjel kötötte össze az életét, annál inkább húzódjon vissza. Nagyon érdekes tanács, nem? Tanítsa meg a férjét, vezesse rá a férjét arra, hogy mi a feladata. Hát most csak egy apró dolog, hogy tényleg apró, nem is apró dolog, tehát hogy költözünk hol ide, hol oda, és most sikerült egy lakást vásárolnunk egy csokorral együtt, egy vanki csokorral együtt, de feleségem azt mondta, beszéljük meg, de a döntést rád bízom. Nagyon nagy kérdés. Hova, mennyiért, mennyi terhet vállaljunk? Intézd a bankügyeket, pénzügyi tanácsadó. Azt mondja, én ennek a felelősségét, hogy egy lakást megvenni, hát ezt nem. És nagyon is helyesen tette, hogy... És gyakorlatilag tényleg fel kellett nőnöm a feladathoz, hogy hát hogyan, mind kell ezt csinálni, és hogy kell ezt véghez vinni, és... Persze mindent megbeszéltünk, szóval nem hagyott magamra, hogy vedd meg a lakást, aztán én majd költözök, hanem megbeszéltük, de a döntést, hogy végül is ide ezt és ezt tesszük, ezt ránk bízta. Még akkor is, ha rossz döntést hozol, akkor is rád bízom. Inkább hozzon rossz döntést a férfi, de érezze, hogy férfi. Ezt jó lenne, ha a feleségek átgondolnák, hogy lehet persze nem úgy, hogy fejjel a falnak menjen a férfi, de vagy valami életveszélynek tegye ki magát, de inkább engedjük meg a férfinek, hogy hozzon néhány rossz döntést, és tanuljon a hibáiból, mint hogy azt mondjuk, hogy te nem értesz ehhez, majd én ezt elintézem. És vannak ennél kisebb kérdések is, amit a férfinek kell megoldani. Most legutóbbi nagy problémánk házasságunkban az a hangya kérdés. Hangyákkal. A feleségem, mert ugye az új lakásba bejárnak a hangyák a konyhába, és ott eszegetik az ételeket, meg bejárnak a mézre, meg minden, és a feleségem ott küzd a sprével, meg mindennel, hogy konyha bútorok között ott vadásza a hangyafészket, és aztán mondja, hogy tudod mit, ez a te dolgod, a hangya kérdést te old meg. És nagyon igaza van, szereljem szét azt a konyhaszekrényt, vagy mit tudom én, bontsam le a házat, és keressem meg a hangyabolyt, mert nem lehet már tényleg, és én nem nézhetem el, hogy a konyhában hangyák legyenek, és ez a feltett, mondjuk vicces dolog, de ez tényleg olyan dolog, hogy ehhez egy férfi kell a mai világban. Meg szerelési dolgok, ugye, villany elromlik, bármi elromlik, szóval nem a feleségnek kell azt megszerelni. Tehát ezek nagyon apró dolgok, de meg kell oldani. Sokszor az ember kihátrál ezekből, és csinálná inkább a maga dolgát. Most már az előadás vége felé járva azért hadd fogalmazzam meg, hogy és itt sem a követelődzés persze az elsőrendű feladat, hanem az, hogy kérlelni a férjet. Kérlelni, és rávezetni arra, hogy ő neki milyen fontos szerepe és feladatai vannak ebben a családban. Vállalja föl. Van a feleségnek elég sok dolga és terhe. Ossza meg a férjével is. És így erősödjön az egymáshoz tartozás tudata bennük, és a szeretetet ez mélyítse el közöttük. Befejezésül, tehát mik azok a szerepek, amik férj és feleségre várnak? Csak hármat idéznék fel, amit a férjnek kell elvégeznie. Az első dolog, és ez egy általános megfogalmazás, azt mondja Ellen White-ot, idézem a Boldog Otthon című könyvből, a férj a ház összetartó köteléke. A férj a család boldogságáért a főfelelős. Az apa tegyen meg mindent tőle telhetőt, hogy a családja boldogsága ne sérüljön. Tehát ez egy nagyon általános dolog, de ha boldogtalan ott a feleség, ha boldogtalanok a gyerekek, ne nézze tétlenül a férj. Gondolkodjon, kutakodjon, ismerkedjen meg, hogy tehetné boldoggá az egész családot. Az apának családja élén kell állnia, de nem úgy, mint egy túl nagyra nőtt fegyelmezetlen kamasz, hanem mint egy erős jellemű, szenvedélyein uralkodó férfi. Szeretem ezeket az egyszerű megfogalmazásokat. Családja élén kell állnia, de nem úgy, mint egy fegyelmezetlen kamasz, hanem mint egy erős jellemű, szenvedélyein uralkodó férfi. A férfi a feleség védelmezője is óvója legyen. De persze mondtam, hogy három konkrét dolgot szeretnék felidézni. Ezek között tehát az első az tervezés, iránymutatás anyagi dolgokban. Tervezés, iránymutatás, felelősségteljes átgondolás anyagi dolgokban. A pénzgazdálkodás. Hogyan élünk, mennyiből élünk. Nem azt mondom, hogy ő legyen, nála legyen a kasszakulcs, és feleség elől zárja el a pénzt, hogy ne vásárolgass el, nem erről szól, hanem arról szól, hogy ossza be. Talán ebben a férjek racionális gondolkodása, mert talán racionálisabban gondolkodnak ezekben a dolgokban, ezt úgy gondolom, hogy, és a hölgyeknél nem mondom, a jelenlévők mindig kivételek, hölgyeknél nagyobb lett a kísértés, hogy ilyen kis ruha, olyan kis ruha, olyan cipő, olyan, tehát a vásárlási kényszer talán, vagy a függés az hölgyeket jellemezhet jobban. Akkor szeretném mondani, hogy a férj legyen a család papja. A férj legyen a család papja, lelki vezetője. A gyerekeknek és a feleségnek a lelki segítője. Ez ugye úgy nézne ki, hogy gyűjtse össze a családot beszélgetésre. Akár ha már ismerik a Jóisten bibliaolvasásra. Ő kezdeményezze, hogy rendszeresen legyenek reggeli áhítatok, legyenek esti áhítatok, legyen imádság. Törődjön a család lelki egészségével. Ne hanyagolja ezt a területet. Nagyon könnyen el lehet ezt hanyagolni, hogy hát mindenki majd ezt magában elintézi. Legyen a családnak közös ünnepi alkalma, hogy együtt vannak. És a harmadik dolog, segítségnyújtás mindenben. Anyagi biztonságot adni, lelki vezetőnek lenni, és a házi munkába is vegye ki a részét. Tehát nem úgy van, hogy én csak a pénzt keresem, családpapja vagyok, de azt se tudom, hogy hol tartjuk a porszívót, azt se tudom, hogy kell mosogatni, azt se tudom, mi az a vasalló, stb. Szóval legyen házias, könnyítsen az anya terhein, így is mondhatnánk, könnyítsen a feleség terhein, amennyiben ideje és ereje megengedi. És tényleg a beszélgetéshez talán ennyit szerettem volna a férfiakról csak elmondani, de még ki lehet térni majd a beszélgetésben, hogy ez még mi mindennel bővülhet. Gyakorlatban az asszonyok feladatairól pedig a következőt mondja a Biblia. Hogy mi lenne az asszony feladata? Ő az otthon királynője. Így fogalmazza meg az egyik könyvünk. Ő az otthon királynője. És azt írja az édesanyákról, egy gyönyörű mondat még a férjekről, bocsánat, hogy a férj ébressze fel felesége leggyöngédebb érzéseit, és gondoskodásával könnyítsen az anya terhein. Legyen vidám, kedves, gyöngéd, együttérző és segítőkész. Az édesanyákról, a feleség férje egyenrangú társa, az otthon királynője. Nem magasztosabb a király munkája a trónján, mint az édesanya munkája otthonában. Nem magasztosabb a király munkája a trónján, mint az édesanya munkája otthonban, az otthonában. Alattvalói a gyerekek. Munkája sokszor monoton és eredménytelen, de a férfi a mulandóságnak, az anya pedig az örökké valóság számára dolgozik, a gyermekeit Isten félelmében neveli. A férfi a mulandóságnak dolgozik, elmegy a gyárba, vagy elmegy a számítógépén, csinálgat valamit, az a mulandóság munkája. Az anya pedig, amikor gyerekek jellemét formálja, az otthon CP varázsolja, az az örökké valóság számára dolgozott. Az élet számtalan tevékenysége közül a leghatalmasabb feladat a gyermeknevelés, aminek természetesen az apa is ki kell, hogy vegye a részét, amiben az apa segíti az édesanyát, de az első években elsősorban az anya köti a szívéhez a gyermekeket jobban. Neki van erre képessége. Az otthon házias, otthon szépé tétele, esztétika, rend, tisztaság, csinosság, kedvesség és báj. Ez mind az anya része, hogy otthonában megvalósíthassa. Szépség, rend, tisztaság, kedvesség, báj, csinosság. Ezt mind az anya varázsolhatja az otthonába, hogyha ha fölvállalja ezeket, amik az ő részei lennének. Ez az a teremtés eredeti rendje. Ettől már a mai 21. századi világ messze távol van, ugye. De gondolkodjunk el ezen a két dolgon, hogy hogy az asszonynak tényleg elsőrendű feladata a gyermeknevelés, az otthon szépé tétele. Tudom, hogy anyagilag, társadalmilag ez alig kivitelezhető, hogy ma az asszonyok otthon legyenek, és így éljék az életüket. Otthon dolgozzanak. A 31. fejezetben, példabeszédek könyvében mondja, hogy szőnyegeket szől, ruhát fon, kijár a városba, és ott is tisztelik őt. A földön dolgozik, a kertben dolgozik, megtermeli a mindennapra valót egész télire. Tehát az anya tud azért hasznos és gazdaságilag is hasznos tevékenységet végezni, annélkül is, hogy elmegy és lehúzza a 8 órát a munkahelyén. A férj pedig ezt értékeli, és ő pedig olyan munkát talál, ahol anyagilag teljes mértékben számíthat rá a családja, és mindeközben kiegészíti azt, amit a feleség nem tud elvégezni. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, a türelmeteket. Van miről beszélni, gondolom, és tényleg ezek olyan dolgok, hogy kicsit idealisztikusnak és meseszerűnek tűnnek a mai világban ezeket megvalósítani, de az alapelvek valahol mégis erre bátorítanak bennünket, és ha nem térünk vissza az alapelvekhez, ezek nem emberi kitalálások, és nem emberi alapelvek, hanem isteni alapelvek. Ha ezektől mégis távolabb kerülünk, akkor távolabb kerülünk a boldogságtól. Ha ezekhez az alapelvekhez közelebb kerülünk, minél közelebb, annál boldogabbak leszünk. Próbáljuk ezt ki mindannyian. Amen.